akkor a tiszteletes úrékat, beszéltem nyugdíjasokkal, és próbáltam feltérképezni, így több generáción átívelve, hogy kinek mi az elképzelése, mit csinálna másképp, mi a problémája az óvodában, esetleg mi az, ami úgy érzi, hogy hiányzik, vagy mi az, amiben tudnák segíteni egyből a beiktatásom után, ugyanúgy az iskolánál is. Nyilván mindenkinek más volt a kérése, igénye, óvodánál inkább tárgyi eszközök, az iskolánál a rendezvények időpontjai. Az egyházzal is szerettem volna, hogyha az önkormányzat minél szorosabbra fűzi a barátságot és a kapcsolatot, tiszteletes úrékat is és családját is megkerestem, hogy miben tudnánk segíteni, hogy legyen köztünk egy megállapodás, egy együttműködési megállapodás, hogy az önkormányzat miben tudja segíteni az egyházat. És hát így próbáltam, írtam mindenki részéről egy kívánságlistát, amit a legelső megbeszélésen a testületi tagok elé tártam és megmutattam. Minden évben tartunk fórumokat, vagy hát fórumot, eddig általában ez egy évben egyszer valósult meg. A testülettel mi azt beszéltük, hogy mi ezt rendszeresebbé szeretnénk tenni, és így akkor talán több jobb ötlet is egybeforhatna, és akkor könnyebben és egyből megbeszélhetnénk, hogy mit is szeretnénk, és hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani, ki miben tud segíteni, és hát nyilván azon leszünk, hogy akkor az ötlet az minél hamarabb megvalósuljon.
Körkapcsolás a Civil Rádióban.
Most egy kicsit kitekintek Komárom-Esztergom megyéből, és egy szomszédos megyébe kalandoztam át, méghozzá Győr-Moson-Sopron megyébe. És ahol vagyok, az Győr-Szent Iván, egy 12 ezer fős kis városrész tulajdonképpen, hiszen Győrhöz tartozik, ami megyeszékhely, és 120 ezer fő az a lakosság, akit körülbelül számolunk. Akivel beszélgetek, a Szívügyünk Szent Iván mozgalom egyik alapítója, és ő az, aki bekerült ebből a városrészből a győri önkormányzatba, dr. Balog Farkas Renáta. Azután érdeklődöm, hogy mi volt az a motiváció, amiben eldöntötted, hogy az idei évben képviselőnek indulsz.
Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat. Valóban a Szívügyünk Szent Iván mozgalom egyik szervezője vagyok, és a motiváció az innen is fakad, hiszen két éve dolgozunk együtt egy csapattal a győri ipari park bővítése kapcsán, hiszen ezt itt a nyakunkra, a kertek alatt szeretné létrehozni az önkormányzat, karöltve a kormánnyal. És igazából a motiváció innen fakad, hogy a civil munkánk során olyan akadályokba ütköztünk, amit magánszemélyekként vagy civil szervezetként nem tudtunk megugrani, és ezért végül létrehoztunk egy új civil szervezetet, a Szent Iváni Civilek Egyesületét, többek között arra a célra is, hogy az önkormányzati választáson jelöltet állítsunk. A jelölt az én lettem. Hát én azt gondolom, hogy az a komoly két éves munka, amit ez a csapat letett az asztalra, az itt a választáson is kifizetődött, hiszen egy olyan elsöprő arányjal választott meg ez a városrész engem képviselőnek, amit azt gondolom, hogy még Győr nem látott soha. Itt mondanék egy számadatot is, ez 69,84%-a volt a leadott szavazatoknak, ami rám érkezett. Tehát egy hatalmas nagy támogatottság is áll mögöttem Győr-Szent Ivánon, nem csak mögöttem, hanem az egész társaság egyesület mögött, aki ezt a két éves harcot eddig megvívta.
És ugye megvolt az alakulóülés.
Igen, nagyon érdekes helyzet alakult ki. Azt tudni kell, ugye, hogy 15 körzet van Győrben, ebből 14-ben a Fidesz jelöltje nyerte meg a választás, egy körzet az az én körzetem, amit én nyertem meg, és ezen kívül van még 6 listás képviselő. Tekintve ugye mondtam, hogy 14 főt ad a Fidesz, egy főt adnak a Szent Iváni civilek, 3 főt adnak a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület képviselői, tehát 3 képviselőt, plusz a polgármester is az ő színeikből került be, illetve 2 ember került be, 2 képviselő, a korábbi polgármester Borkai Zsolt, és az ő csapatából még egy ember. Meg volt az alakuló ülés. Ennek az a pikantériája, hogy igazából csak a formalitás történt meg az ünnepi jelleg mellett, hiszen a szeptemberi utolsó közgyűlésen a Fidesz frakció egy olyan mértékű SMS módosítást, tulajdonképpen egy új SMS-t nyújtott be, ami a polgármesternek az összes önkormányzati törvény által biztosított, átruházott hatáskörét elvette. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek mind közgyűlési hatáskörök voltak, amit a közgyűlés átruházhatott a polgármesterre. Ennek azért is van jelentősége, mert a gazdasági működését ezek szolgálják egy városnak. Tehát, hogy nem mindig testületi ülést kell ilyen tartani, ezért át szokták bizonyos részét ruházni a polgármesterre, vagy akár bizottságokra.
Erősítsük meg, hogy azért a polgármester is egy civil. És akkor jöjjünk vissza Szent Ivánra, ez egy kicsit azért kívül esik Győrtől, tehát nincs annyira összeforva vele, mint a esetleg más városrészek. Ti itt, illetve te saját magad, hogyan képzeled el a képviselői munkádat, hogyan tervezed a jövődöt a helyi lakossággal?
Itt előjáróban annyit azért tudni kell, hogy ezt a városrészt 1970-ben csatolták Győrhöz, ami nagyon érdekes, hogy akkor Győr-Szent Iván közigazgatási területe nagyobb volt, mint Győr közigazgatási területe, és ami még fontos, hogy Győrtől, Győr-Szent Ivánt igazából az ipari park választja el. Az ipari park, mondhatjuk, hogy az egykori, teljes egészében az egykori Győr-Szent Iváni közigazgatási területén épült fel. Ez azért is nagyon fontos dolog, mert hogy minket elválaszt a várostól az ipari park. Nagyon sokan vannak itt, akik megélték ezt az 1970-es Győrhöz csatolást is, és hatalmas szívfájdalmuk az erdőpusztítás, illetve az, hogy ide telepítették az ipari parkot, annak minden gazdasági előnye a városban csapódik le, azonban Győr-Szent Ivánon nem, és igazából egyelőre szinte csak a hátrányait látjuk infrastruktúrálisan. Ez egy nagyon fontos kiinduló pont ennél a dolognál. A civil szervezet tagjaival egyébként a választási programomat is úgy határoztuk meg, hogy tulajdonképp minden korosztályra és minden témakörre kiterjedt, hiszen az elmúlt 20 évben mondhatjuk azt, hogy Győr-Szent Iván olyan lemaradást szenvedett el mind Győr más város részeihez, mind a környező hasonló tulajdonságokkal rendelkező önálló falvakhoz képest, ami nagyon nehezen behozható, azonban el kell kezdeni ezen dolgozni.
Azokat a programelemeket, amiket egyébként a kampányodnál használtál, annak volt lakossági bevonása?
Néhány elemében volt lakossági bevonás, és egyébként pedig amióta hivatalba léptem képviselőként, több témában is bevontam már a lakosságot. Tehát ez is egy nagyon fontos eleme lesz az én, volt a programomnak, és lesz a tevékenységemnek is, hogy én szeretnék a lakossággal együttműködni, szeretném az ő javaslataikat meghallgatni, hiszen ők is itt élnek, ők is látják, hogy mi a probléma, és lehet, hogy esetleg másként gondolják, mint én. És én ezért egyenlőre egy online felületet indítottam el, tehát adott témákban e-mail javaslatokat lehet nekem küldeni, én ezt pedig továbbítom az illetékes szervekhez. Most tehát legutóbbi alkalommal az útkezelő szervezet tevékenységével kapcsolatban tettem egy felhívást, hiszen minden szervezet most tervezi a 2025-ös költségvetését, ezért én kértem a lakosságot, hogy segítsenek nekem begyűjteni azokat a gócpontokat, amik az útkezelő szervhez tartozóan, tehát útburkolat, kapcsolati, ehhez kapcsolódó közvilágítási vagy forgalmi rend problémák lennének. Emellett a programomból elsőként szeretném megvalósítani a talajvízmonitoring rendszer kiépítését, hiszen erre jogszabályi kötelezettsége is van az önkormányzatnak, azonban jelenleg egy darab önkormányzati működtetésű talajvízmonitoring kút sincs a városban. Tehát ez egy nagyon fontos feladat, ez a korábbi tevékenységünkhöz is kapcsolódik, tehát ezekkel a pontokkal kezdtem el, és bízom benne, hogy a lakosság továbbra is támogatni fog.
Az Egyesülettel folytatott kampányban nagyon sokat találkoztatok a lakossággal.
Így van.
Ezt tervezed folytatni?
Így van, igen, szeretném folytatni. Ugye korábban tartottunk több tájékoztató fórumot, én szeretnék lakossági fórumot is szervezni, és nagyon fontos, szeretnék személyes fogadóórát tartani. Megszüntették a Győr-Szent Iváni lakossági információs irodát, ahol egyébként a korábbi képviselőnek is lehetősége lett volna iroda használatra és fogadóóra tartására. Ez is egy nagyon fontos feladat az első lépések között, hogy ezt az irodát visszakapja Győr-Szent Iván. Én nagyon szerettem volna egyébként ennek az irodának a hatásköreit bővíteni, az ügyköreit bővíteni, hogy minél több fajta ügyet tudjanak helyben intézni az itt élők, hiszen lehet azt mondani, hogy ez egy csorna méretű város része Győrnek, tehát hogy ez nem lehetséges az, hogy az itt élők ügyintézési lehetőség nélkül maradjanak. Úgyhogy most nehezítettek a pályán, hogy egyenlőre nem csak az, hogy bővíteni kell az ügyköröket, hanem vissza kell szereznünk ezt az irodát, hogy újra biztosítsa nekünk az önkormányzat. Hát akik ismernek, azok tudják, hogy az én lendületem az rendíthetetlen. Én a tőlem megszokott, megismert akarattal és lendülettel belevágtam ebbe a munkába. Valószínűleg egyébként a Városházán még nem ismernek így személyesen, hogy én tényleg 2 éve, ha törik, ha szakad, én vittem végig azt, amit mi kitűztünk és csináltuk a munkát a többi egyesületi taggal. Ez a jövőben is így lesz, és amit mi kitűztünk célul, azt mi el is fogjuk érni, és mint tűzön-vízen keresztül.
Ez a civil tudósítói hálózat körkapcsolása a Civil Rádióban.
Hallottunk most már több interjút, Monostori Éva volt mindegyiknek a készítője, Ácsról, Banáról, Etéről, és most legutóbb Győr-Szent Ivánról. Van-e valami, ami már eddig így összesűrűsödött benned, Péter?
Hát számomra ez egy szociológiai kutatás.
Keresztmetszet.
Pilot kutatással felér. 3 dolgot mondanék, amit megfigyeltem. Az egyik az, hogy voltak ezek között, az interjúk között olyanok, akik magányosan indultak és kerültek be a testületbe, vagy akár polgármesterek lettek. Voltak olyanok, akik szervezetként, és voltak olyanok egy másik metszetben, akik régen csinálják ezt, és teljesen új emberek. Tehát tulajdonképpen ez 4 variáció, amiből mondjuk a legutolsó interjúban Győr-Szent Ivánnál lehet látni, hogy aki régen csinálja és szervezetben, az tud a legütőképesebb lenni. A másik megjegyzés szintén Győr-Szent Ivánhoz tartozna, hogy a népszavazások körül, ha egész Magyarországot vizsgáljuk, csak egy tud érvényes és lenni, az, hogyha valaki le akar válni a településre, és önállósodni akar, arra el szoktak menni az embereknek a megfelelő százalékban.
Már a lakossági aktivitás szempontjából mondod, hogy ez.
Semmi más nem éri el a kívánt mértéket, úgyhogy a népszavazások általában kudarcba szoktak fulladni.
Mert arról beszélt ő itt, hogy ez egy önálló város része.
Valamikor önálló volt. Most persze én nem azt akarom tanácsolni nekik, hogy akarjanak leválni, de ez óriási zsaroló potenciál. Aha. Tehát ő neki lesz
mire hivatkozni,
és mivel. Ha nincs fegyvered, paripád, meg
csak a jó szándékra gyakorlhat.
És ugye a többi interjúban láttuk, hogy nagyon magára lesz hagyva az illető a teljes testülettel. A harmadik, azt meg minden szervezetnél, minden interjúban láttuk, hogy nagyon okosan kezdenek hozzá. Az első lépés mindegyiknél az, hogy feltérképezik a környezetüket, a lehetőségüket. Annak aztán majd kell további feltérképezés is, például, hogy mi az a pénz, ami elúszik, hogyan lehetne azt megfogni, de ez mind az első lépéshez tartozik.
Még egy önkormányzathoz kapcsolódó interjúnk van, ez következik most, halljuk.
Komáromban vagyunk, már nem először találkozunk Szalai Noellel, és azután érdeklődöm, hogy mi volt az ambíciód, mi volt a motivációd arra, hogy idén megmérettesd magad.
Köszöntöm a hallgatókat. Igen, ahogy a Éva elmondta, ő is a csapat tagja volt, 8 választókerületben 7 képviselővel indultunk, tehát 7 körzetben, és itt egy sajnos egyéni listát, illetve körzetet nem tudtunk nyerni, de kompenzációs listán bekerültem a képviselőtestületben. Motivációm, ugye én mikor elkezdtem, 2014-ben indultam először, mint önkormányzati képviselő. A motivációm akkor is az volt, és ez nem változott 2024-ben sem, hogy a városban egy fejlődést szerettem volna, illetve hát most is szeretnék egy kis változást, hogy történjen, tehát az utakat, olyan utak vannak és olyan járdák vannak Komáromban, tehát a járdákat pont csináltam egy felmérést a választás előtt. Komáromban körülbelül van 10-15 utca, amit a 70-es évek közepén újítottak fel, illetve építettek, és ezek az utakjárdák Komáromban olyan állapotban vannak, ami már nagyon szükségessé tenni a felújítást, illetve nagyon sok olyan dolog van Komáromban, a fiataloknak semmi lehetőségük sincsen bármilyen szórakozásra, sportolási, komoly sportolási lehetőségre, és ezért indultam, hogy én úgy gondolom, hogy mint képviselőjelölt, illetve polgármesterjelölt nagyon sok olyan ötlettel álltunk elő, amit meg szerettünk volna valósítani, hogyha több képviselőnk is bejutott volna a komáromi képviselőtestületbe. Sajnos ez nem így történt. Én azért úgy gondolom, hogy a képviselőtestületi ülésen el fogom mondani, lehet már volt, amit el is mondtam, hogy mik lennének azok, amiket meg kellene valósítani a városban. És természetesen rátérnék a közlekedésre, nagyon sok közlekedési probléma van a városban, közlekedési táblák kihelyezése, illetve sebességmérő kamerák kihelyezése is fontos lenne. Gyorshajtások a városokban, községekben 50-60%-a megemelkedett. Tehát ugye itt a közlekedéssel is van probléma, a város fejlődésével, az infrastruktúrával. Van egy nagyon jó ipari parkunk, ahol fejlődés van, nagyon sok vállalkozó van már az ipari parkban, illetve vannak új betelepülők, illetve új vállalkozások, akik most fogják elkezdeni az építkezést. Kicsit faramúci a helyzet, mert először a infrastruktúrát kellett volna kiépíteni, és utána az ipari parkot, de sajnos itt ez egy kicsit máshogy történt.
Így jár az ember, amikor egy építőmérnök képviselővel beszélget, mindjárt arra a területre terjedődik a szó, amit ő a kedvencének és szívügyének néz. Én kicsit kanyarodok, ugye október az állampolgári részvétel hónapja. Komáromban élve azért ezt látjuk, hogy itt is az elmúlt években gyakorlatilag 14 éven nem nagyon van valós beleszólása a lakosságnak a helyi ügyekben. Mit látsz te, mint képviselő, hogy milyen esélyeid vannak azzal kapcsolatban, hogy a lakossággal tudsz valamit egyeztetni? Lesznek olyan területek, amikor be tudod vonni a lakosságot? Tervezel-e ilyet, illetve a helyi nyilvánosság felé vannak-e elgondolásaid, mert gyakorlatilag az is egy egyoldalú tájékoztatás, és nyilván mindig a polgármester úr szája íze szerint történnek meg a kommunikációs felületeken a hírek, tehát hogy milyen lehetőségeket látsz ezen a területen. Tehát a részvétel, nyilvánosság, lakosság bevonása.
Hát igen, hogy válaszoljak, mivel egyedül vagyok civil a komáromi képviselőtestület, de ugye 4,5 évünk van ebben a ciklusban, nem pedig 5. Nagyon-nagyon nehéz, amit itt az Éva a kérdezett. Ugye mint képviselőn, ugye nekem minden évben legalább egy alkalommal tájékoztatást kell nyújtanom a lakosság felé, hogy mit tettem abban az évben, illetve a jövőben milyen terveim vannak, és mit szeretnék a... Hát nagyon sok műszaki szakember nincsen, ezért egy kicsit örülök, mert ha azért valamit elmondok, akár a bizottság ülésen, vagy akár a testület ülésen, azt nem mondom, hogy megcsinálják a városban, vagy betervezik, de már ilyen erre is volt példa, viszont meghallgatnak.
És a lakosság felé hogyan kommunikálsz? Tervezel a lakosság bevonását bármiben,
igen,
is?
Igen, a lakosság bevonását, igen, van egy Facebook oldalam, egy önkormányzati Facebook oldalam, illetve folyamatban van egy weboldal készítése, amit már csak aktiválni kell, és oda szeretném a képviselőtestületi ülésekben mindig egy összefoglalót készíteni, amely a város felé egy kommunikáció, hogy mi történik. Ugye itt nem csak negatív, illetve nem az, ami nem történt meg, hanem pozitív információt is szeretnénk, és valós információt a város lakók részére adni.
Bevonás, a lakosság bevonása, erre tervezel-e valamit?
A lakosság bevonása. A városlakókat bevonni, lesznek majd úgynevezett ilyen nem közmeghallgatás, hanem a város több pontjába fogok ilyen kitelepülést, és szeretnék beszélgetni a városlakókkal, illetve amiről még szeretnék két szót mondani, hogy kaptam egy tanácsnoki pozíciót a jelenlegi képviselőtestülettől, ami az lenne, hogy elősegítsem a Dunapart és a Dunai Vízi Közlekedés fejlesztését. Ennek a tanácsnoka lettem. Fideszes jobboldali városvezetés van, és azóta kevés olyan beruházás volt, ami a mostani városlakókat segíti, és hogy az komfortjukat és a megélhetésüket és a szórakozásukat elősegíti, tehát ilyen beruházás nem nagyon volt. Tehát mindenképp, ahogy elmondtam, az építő jellegű információkat szeretném megkérni, hogy segítsenek, és építsünk Komáromban egy olyan Dunai partot, és építsünk egy olyan várost közösen, amilyet szeretnénk, amilyenben szeretnénk, hogy itt éljünk, amilyenben szeretnénk, hogy a következendő 4,5 évben, hogy jól érezzük magunkat.
Kapcsoljuk Komáromot.
Itt György Szent Iván.
Ács.
Jelentkezik Ete.
Halloid Bana.
Eger következik.
Itt a Börzsöny Duna Ipoly régió.
És itt van Nyíregyháza is.
Körkapcsolás a civil rádióban. Mit tesznek a helyi közösségek a saját településeikért? Együttműködések a helyi ügyek megoldásaira. A civil tudósítói hálózat körkapcsolása itt a Civil Rádióban.
Egy csokorral hallottunk önkormányzati képviselők, néhány helyen polgármesterré választott nyilatkozó volt. Ezeket most nem annyira kommentálnám, hanem következnek most már egy kicsit a másik oldal szereplői. A következő felvételen egy érdekes találkozó, egy civil randi szerveződött Verőcén. Ennek három szervezője beszél arról, hogy a civilek, tehát kimondottan a kis régiónak vagy a kistérségnek a civil szervezeteinek az képviselői mi mindent mondtak el, illetve mi mindenről volt szó. Ezt hallgassuk
most. Tehát a másik oldal akkor a civilek lesznek, és nem a képviselők.
Igen, igen.
Jó.
A Verőcei civil randiról beszélgetünk. Itt jelen van két társam, Fábián Erika és Bálint Csaba. Erika a Tegyünk Együtt a Dunakanyarért mozgalomnak az indítója, Bálint Csaba pedig az Ecovaszt Egyesületnek az elnöke, és jó magam, mint a helyi fejlesztők hálózatának a projekt koordinátora vagyok jelen itt a Dunakanyarnak a balpartján, valamint a Börzsöny és Ipoly régiónak a területén dolgozunk. És hát összehívtuk október 15-én ezt a civil találkozót. Az lenne a kérésem, Csabi, hogy néhány szóba mutass be, hogy mi volt ez a rendezvény, kiknek csináltuk, milyen apropóból.
Én Bálint Csaba vagyok, mint ahogy Emre említette, az ECOWASZT Egyesületnek a vezetője. Mi egy, hát tulajdonképpen fenntartható vidékfejlesztéssel foglalkozó egyesület vagyunk, és igyekszünk foglalkozni annak minden környezeti, társadalmi, gazdasági aspektusával. És hát a Börzsöny-Duna-Ipoly régióban úgy vagyunk jelen, hogy a székhelyünk Perülcsényben található. És a NIOK alapítvány által koordinált Stronger Roots projekt keretében valósítjuk meg a helyi fejlesztők hálózatának építését, aminek az a célja, hogy tulajdonképpen egy ilyen részvételi innovációs folyamatot kezdeményezzen ebben a térségben, hogy együttműködéseket generáljon és növelje a társadalmi tőkét, társadalmi kohéziót, amellett, hogy igyekszünk erősíteni a civil szektort, szeretnék több szereplős partnerségeket építeni, amiben benne vannak önkormányzatok, vállalkozók, szakértők, kulturális szereplők is a térségből. A civil randi rendezvénynek, ami 2024. október 15-én került megrendezésre Verőcén, a Zsengélő kávézóban, viszont kimondottan a civilek, helyi civilek találkozása volt a célja, hogy bemutatkozzanak a térségbeli civil szervezetek, és együttműködésre lépjenek egymással adott esetben, vagy legalábbis kapcsolatba. És a visszajelzések szerint ez egy hiánypótló rendezvény volt, hiszen nem csak, hogy megismerkedtek adott esetben akár egymás számára ismeretlen szervezetek egymással, hanem szóba került az is, hogy hogyan lehetne erősíteni közöttük az együttműködést, és ehhez megfogalmazottak bizonyos ilyen jövőképre vonatkozó minimum elképzelések is.
Erika, téged kérdeznélek arról, hogy hogy állt össze ez a rendezvény, mi volt az összetétele a résztvevőknek, honnan érkeztek, és milyen civil ügyeket hoztak fel?
Én Fábián Erika vagyok, a Tegyünk Együtt a Dunakanyarért mozgalomtól. A mi szervezetünk az főképp a Dunakanyar bal partján alakult. Itt próbáltuk az amúgy informális kapcsolatokból egy kicsit hivatalosabbá tenni az együttműködésünket, már tavasszal tartottunk egy találkozót, és természetesen szoros összefüggésben vagyunk a túlpartiakkal is, és szeretnénk minél erősebb kapcsolatot kiépíteni, és nagy örömmel vettük, hogy egy ilyen vidékfejlesztő szervezetnek a tagjaival és kezdeményezéseivel találkoztunk. A meghívottak között a legnagyobb egyesület a Pilismarúti Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület volt. Kolcsák Mónika, az egyesület vezetője látogatott el hozzánk. Őket már ismertük a Dunakanyarból többen is, hiszen amikor ők szóltak, hogy a bánya ügyük mellé kell állni, akkor többen megtettük ezt. Azóta több összefogást is kezdeményeztek, és azt gondolom, hogy ők a dunakanyari természetvédelem élére álltak. Jelen volt még a Börzsöny Múzeum baráti köre, szobról Pésű József György, ők egy konferenciasorozatot és egy könyvsorozatot indítottak. Akkor Bükki Tamás, a Magosva Környezeti Nevelés és Ökoturisztikai Alapítvány képviseletében az erdőírtásokról mesélt nekünk. Szobról jelen volt még az Ehető Vadnövények csoport, ők a káros, fenntarthatatlan fogyasztási szokások ellen szólnak, és az erdei ehető növényeket népszerűsítik. Szokolyáról a Valóság Manufaktúra Egyesület látogatott hozzánk. Ez egy ökokezesség, több család alapította. Hátrányos helyzetű fiataloknak táborokat is szerveznek. Tóth Imre, mint vállalkozó volt jelen, de egy olyan vállalkozóként, aki civil ügyekben is érdekelt, ők Dömösön, a Dömösi Kempingbe gyermektáboroztatást szerveznek, és megpróbálnak közösségi szállásokat is üzemeltetni, aminek a lényege a szállás lehetőségek megosztása is. Ez nagyon fontos, hogy nem csak a civil egyesületek legyenek jelen, hanem vállalkozók, önkormányzati tagok is. Önkormányzati tagként például Verőcéről az egyik új képviselő jelent meg, aki arról is be tudott számolni, hogy például egy civil egyesület hogy tud az önkormányzati munkához segítséget adni. Eljött még Kóspallagról a Pallagvölgyi Biokert és Pandal Egyesület. Ők náluk az a különlegesség, hogy Kóspallagon az önkormányzat mindenben támogatja a civil szervezeteket. A civilek Kismarosért összefogás